Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória
és Szabó Ferenc.
Pénteki adásunk tartalmából
Jean-Louis Thuram bíboros temetése, Sodano bíboros homiliája,
Vatikán és Kína, párbeszéd és tárgyalások.
Kinevezték Aldo Moro boldoggá avatási ügyének postulátorát.
100 éve született Ingmar Bergman, Páter Szabó Ferenc jegyzete.
Jean-Louis Thuram bíboros temetése, Sodano bíboros homiliája. Minden jó szándékú emberrel párbeszédet folytatott, a betegség nagy súlya ellenére is tovább szolgálta az egyházat. Sodano bíboros így jellemezte a július 5-én elhunyt Parkinson-kórban szenvedett 75 éves francia bíborost. A liturgia végén Ferenc pápa végezte a temetési szertartás búcsúvételi részét.
Csütörtökön délelőtt a Szent Péter Bazilika katedra oltáránál tartották meg Jean-Louis Thuram bíboros a vallásközi párbeszéd pápai tanácsa elnökének temetési szertartását, amelyet Angelo Sodano bíboros a bíborosi kollégium dékánja vezetett, más bíborosok, érsekek és püspökök koncelebrálásával.
Az evangéliumban Jézus emlékeztetett bennünket, hogy melyek a keresztények valódi boldog mondásai, fogalmazott homiliájában Sodano bíboros. Mindig megható, ha ezeket halljuk az egyházban. Boldogok a lélekben szegények, a szelidek, az irgalmasok, a tiszta szívűek, a békességesek.
Sono beatitudini che illuminarono sempre la vita del nostro caro fratello defunto.
A nyolc boldogság, mint ragyogó csillag világította be mindig Thuram bíboros életét. Sodano bíboros megvallotta, hogy hosszú éveken át tanúja volt a francia főpásztor nagy apostoli lelkületének.
A bíborosi kollégium dékánja rávilágított az elhunyt érdemeire. Életét a szentszék, az egyház szolgálatának, illetve a jó akaratú emberekkel folytatott párbeszédnek szentelte. Ilyen értelemben elkötelezettségében követte a II. Vatikáni zsinat által kijelölt utat a Gaudium et Spes kezdetű dokumentum szellemében, vagyis, hogy testvérként egyetlen emberi és isteni hivatásra kaptunk meghívást, arra, hogy erőszak és megtévesztés nélkül valódi békében építsük a világot.
A spanyol Abrili Costello bíboros szoros barátság fűzte a francia főpásztorhoz. Emlékében úgy él, mint aki már nagyon legyengült állapotban a kötelességet helyezte az első helyre. Előmozdítani a közeledést a vallásokkal, elsősorban az iszlám világgal. Ezt mindenki iránti nagy tisztelettel, alapos felkészültséggel és párbeszédkészséggel, lehetséges megoldások felkínálásával végezte. Mindezt hatalmas áldozatvállalással tette, mert egészsége egyre jobban meggyengült az utóbbi időben. Ráébredt, hogy nem volt megfelelő állapotban munkája folytatására. Vallotta róla Santos Abrili Costello bíboros visszaemlékezésében.
Vatikán és Kína. Párbeszéd és tárgyalások. A kínai katolikus közösség püspökeivel együtt, akár elismertek az állam részéről, akár nem, kedvezően ítéli meg a párbeszédet a hatóságokkal. De a párbeszéd csupán elméleti marad, ha nem vállalják a mindenki javát kereső igazi tárgyalásokat, amint Ferenc pápa hangsúlyozta.
A nyílt és partnert tisztelő párbeszéd olyan magatartás, amely elfogadja a másikat sajátos különbözőségével, elismerve a másik identitását és saját küldetését. Együtt haladnak és egymást kölcsönösen gazdagítják. A párbeszédben mindkét félnek szilárdnak kell maradnia a saját önazonosságában. Az igazi párbeszéd a megtestesülés dinamikájába illeszkedik. Ahol Isten párbeszédet folytat az emberrel, keresi őt, hogy az üdvösség kapcsolatát hozza létre. A tárgyalás viszont Ferenc pápa szerint gyakorlati eljárás, amelynek során mindkét fél igyekszik valamit elnyerni, részt kapni a tortából, az ismert mondás szerint. Tehát mindegyik győztesként akarja zárni a tárgyalást. Ezért minden tárgyalás és a létrejött megegyezés tökéletlen, ideiglenes, hosszú folyamat révén történik.
Mindezt a Vatikán és a kínai kormány közti kapcsolatokra alkalmazva Ferenc pápa folytatni akarja a hivatalos párbeszédet és tárgyalásokat, tudatában lévén annak, hogy ez sohasem volt könnyű, sokszor hirtelen megszakadt, amikor a jó szándékokat keresztezte valami közbejött akadály. A kínai egyház egy jó része elismeri a hivatalos és a nem hivatalos közösséget is, tehát kedvezően tekint az elkezdett párbeszédre. Kockázatos lenne százalékban kifejezni az arányokat, de tény az, hogy néhány kínai püspök, akár elismert, akár nem az állam részéről, kedvezően nyilatkozott a Kína és a Szentszék között elkezdett tárgyalásokról és az esetleges megegyezésről. A párbeszéd lehetővé teszi a közeledést, egymás jobb megismerését, egymás szándékait, elvárásait, követeléseit. Az egyháznak meg kell különböztetnie azt, ami a keresztény hit lényegéhez tartozik, attól, ami nem, amikor felelősen tárgyalásokat folytat és gyakorlati megoldásokat keres például püspöki kinevezések kérdésében.
Kinevezték Aldo Moro boldoggá avatási ügyének posztulátorát. Az olasz politikus boldoggá avatási ügyét a közelmúltban a domonkos rendre bízták. Páter Gianni Festa a domonkos rend boldoggá avatási ügyeinek általános posztulátora nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak, ezt ismertetjük.
Aldo Moro a domonkos harmadrend tagja volt, tehát a férfi és a női domonkos rend melletti világi közösséghez tartozott, hangsúlyozta Páter Gianni Festa a Vatikáni Rádiónak adott interjújában. A boldogávatási eljárás során a rendi posztulátornak mindenekelőtt azt kell bizonyítania, hogy Aldo Moro keresztény életében magas fokon gyakorolta a keresztény erényeket, a hitet, a reményt és a szeretetet. Aldo Moro az olasz keresztény demokrata párt elnöke volt, miniszterelnök, és ő vezette az első olasz balközép kormányt 1963-ban, amelynek négy baloldali párt tagja volt.
Nemrégiben kaptam a kinevezést, folytatja Páter Gianni Festa, és most várjuk, hogy a római helynök megerősítse azt, hogy aztán megkezdődhessen az egyházmegyei eljárás, amely alapvetően fontos a boldoggáavatás további útja szempontjából. Az egyházmegyei szakaszban történik a tanúvallomások összegyűjtése, amelyeket majd a szentélyavatási kongregáció értékel. Ezt követően kerül összeállításra a boldoggáavatás gyakorlatában az úgynevezett pozíció, az összegezés elkészítése.
Aldo Moro boldoggáavatási ügyét nemrégiben bízták a domonkos rendre két ok miatt. A domonkos posztuláció már egy ideje foglalkozott tiszteletre méltó Giorgio La Pira firenzei polgármester harmadrendi domonkos boldogávatási ügyével. Aldo Moro Bariban folytatott egyetemi tanulmányaitól kezdve volt tagja a domonkosok harmadrendjének.
La Pira, Giordani, Lazzatti, Dossetti, Moro, hatodik pál, vagyis Montini pápa barátai voltak. Hatodik pál tanítása minden bizonnyal ösztönzést jelentett az 1930-as években született olasz fiataloknak az 1960-as és 70-es években. Nem csak személyes, spirituális és hitbeli képzésükre volt hatással, hanem az államról és a politikai szolgálatról alkotott felfogásukra is. Mutatott rá Aldo Moro boldogávatási ügyének posztulátora. Majd így folytatta, a politika közjó szolgálatának közege és az evangéliumból ihletett merítő ember megszentelődésének formája lehet ez a szolgálat és életmód. A politika nem egy romlott közeg, ez egy manichéus elképzelés, amelyet el kell utasítani, fogalmazott Páter Gianni Festa domonkos. Thank you.
100 éve született Ingmar Bergman, Páter Szabó Ferenc jegyzete. Száz évvel ezelőtt, 1918. július 14-én született a világhírű svéd filmrendező Ingmar Bergman. Az évfordulóról megemlékezik az Osservatore Romano július 9-i és 10-i száma. Emilio Ranzato a Nyugtalanság költője címmel, főleg kezdeti korszakának alkotásait tekintve elemzi és helyezi el a filmtörténetben Bergman művészetét. A későbbi nagy műveit éppen csak felsorolja. Páter Szabó Ferenc most ezeket a nagy alkotásokat elemzi, és a svéd luteránus lelkész fia világnézetét, a hit és a hitetlenség közötti küzdelmét világítja meg. A keresztény hívő mai lelki állapotát is jellemzi a megkísértett hit, az Isten hallgatásának drámai megtapasztalása. Páter Szabó ezt kifejtette néhány korábbi tanulmányában.
Ingmar Bergman a filmművészet legnagyobb alkotói között foglal helyet. Már egyetemistaként a színház felé fordult figyelme, előbb mint amatőr, később pedig mint a stockholmi opera rendezőjének asszisztense került a színházzal szorosabb kapcsolatba. A színházi szakma is épp oly nagyszerű rendezőként tartja számon, mint a filmművészet, amelyel 1944-ben a neves színházi filmrendező Alf Sjöberg ismertette meg, 1945-től kezdett filmeket rendezni, amelyeknek maga írta a forgatókönyvét is. 1956-ban a Cannes Fesztiválon tűnt fel egy Nyári éjszaka mosolya című filmjével. Hamarosan meredeken ívelt a pályája felfelé. Abban a szerencsében volt részem, hogy 1957-58-ban, mint jezsuita filozófia hallgató, a vallon jezsuiták Löwen-Egenoveni főiskoláján egy flamand jezsuita esztétika óráit hallgathattam, aki személyes barátja volt Ingmar Bergmannak. A svéd alkotó életéről és addig megjelent filmjeiről sokat hallottunk, megnéztük és megvitattuk őket. Jezsuita tanáromtól hallottam, Bergman a világháború alatt beleszeretett egy zsidó leányba, akit a németek elhurcoltak és megöltek valahol egy lágerben. A lelkész fiának ez örökös traumát okozott. Akkor rendült meg hite az isteni gondviselésben és a szeretet Istenben.
Ingmar Bergman tematikájában három vonulat érzékelhető. Az első, kezdetben a nemzedékek, a szülők és gyermekek kapcsolatát, az ifjúság és a felnőttek világa közötti konfliktust, a fiataloknak az élettel való erkölcsi magatartását figyeli. A fiatalok az életrendületet képviselik a társadalomban, még nem ismerik a halált. A második, 1949 után új témakörökkel bővül Bergman filmvilága. Mindenek előtt a felnőttek világa ragadja meg, a férfinő kapcsolatát, a szerelmes pár és a házas pár válságát elemzi, tehát a szerelem törékenységét, a kapcsolatok felbomlása utáni reménytelen helyzeteket. A harmadik problémaköre, filozófiai elmélkedés a létről és a semmiről. Ez a korszak az ateista, pessimista, egzisztencializmus európai divatja.
Bergman filmjeiben nem kidolgozott életfilozófiát nyújt, hanem művészi képekben, allegóriákban fejezi ki a rossz, az erőszak, a háború miatti szenvedést, az Isten elleni tiltakozást, ateizmusát. Gyakran feszegeti az emberi lét értelmének szorongató kérdését. Mi is lehetne az értelme a szenvedésnek, a magánynak, a halálnak, ha nincs Isten? Így is jellemezhetjük, Bergman filmjeiben bemutatja a szerelem futó örömei mellett az Isten nélküli világ szomorúságát, ürességét, szeretet utáni szomjúságát. A metafizikai probléma, a túlvilág és az Isten létének kérdése egészen központi helyet kap a hetedik pecsétben, valamint híres trilógiájában, a tükör által homályosan, az úrvacsora és a csend megrázó képsoraiban. Bergman visszautasítja a kész megoldásokat, szorongások között tapogatózva keresi a lét értelmét, a világban jelenlévő rossz magyarázatát, főleg a rossz legfőbb formájának, a halálnak a nyitját. A halál Isten távollétének, az Isten halála Nietzschei proféciájának kifejeződése, az Isten nélküli világ a sátán birodalma, az egyedül lét, a reménytelenség, a kétségbeesés világa ez, maga a pokol. Bergman sorra veszi az emberi állapot különböző helyzeteit, az ösztönös ember, az életösztön és a halál, a gyorsan múló szerelem, a többi emberhez való viszony kérdését, lásd Sartre dráma hősének kijelentését, a pokol, a többi ember. A múltban menekülés, a boldog gyermekkor nosztalgiája röpke örömet szerez, nyári játékok, erdei eper. A Carpe Diem filozófiája ez, szakíts le minden perc virágát. A telhetetlen erotizmus nem ad megnyugtató megoldást. Marad a kétségbe esett lázadás. Bergman kifejezetten nem állítja, csak sejteti, hogy ez az állapot Isten távol létének, a hit hiányának következménye. Az említett trilógia darabjai, variációk erre a témára Isten hallgat. Bergman összezúzza a hamis ember alkotta istenképeket, de az élet sok negatív tapasztalata miatt nem tud hinni az új szövetség szeretet istenében.
Ingmar Bergman életművén tehát végigvonul hit és hitetlenség harca, az Isten hallgatásának megtapasztalása, az emberi szenvedések közepette, a hatalomisten és a szeretetisten eszméje közötti drámai feszültség. Filmjeiben sok az erotika, kezdetben derűs, majd egyre betegesebb, valamint a gyűlölködés, és kevés az igazi szeretet, ami pedig a legjobb út a szeretet Istenhez. A filmrendező, mint általában az írók, költők, szereplőibe vetítette bele saját életérzését, hit és hitetlenség között gyötrődő lelkét. Valójában a szépséget, saját alkotását bálványozta. A művészi alkotásban, az álom és az illúzió világában, tehát a maga teremtette világ szereplőiben élte igazi életét. Fanny és Alexander című összegző vallomása epilógusára emlékezzünk. Ti rátok, kedves drága művészekre, színészekre és színésznőkre átkozottul nagy szükségünk van. Ti fakasztjátok bennünk a neme világi borzongásokat, és még inkább az e világi örömöket.
Befejezésül idézzünk egy fontos adalékot Bergman leányától, Lynn Ullmann írónőtől, Bergman és kedves színésznője Liv Ullmann gyermekétől, aki a Nyugtalanok című regényében tette közzé az édesapja halála után a dolgozó szobája falán talált kis cédula szövegét. Félelmetes tudnom, hogy az élőisten kezébe kerülök, mégis az ember csak ebben lel vigasztalást. Hihetjük, hogy Ingmar Bergman a halálban megtapasztalta az irgalmas Isten atyai szeretetét. Ezt remélhetjük minden emberi személy és a magunk számára is Istentől, aki maga az irgalom.
Száz éve született Ingmar Bergman, Péter Szabó Ferenc jegyzetét hallották. Kövessék híreinket a megváltozott Facebook oldalunkon is. Májusban a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségének Facebook oldala integrálódott a Vatican News globális Facebook oldalába. A változás miatt követőink most néhány lépéssel biztosíthatják asztali gépükön vagy tableten, hogy továbbra is megjelenjenek bejegyzéseink saját hírfolyamukban. A saját Facebook fiókjukat megnyitva, a jobb felső sarokban található legördülő menüben kattintsanak a hírfolyam beállításokra. A megjelenő oldalon válasszák ki az elsőként megjelenők beállítása című menüpontot. Egy listát találnak a kedvelt oldalak és ismerőseik felsorolásával. Itt keressék meg a Vatican News ikonját. Ha az első sorokban nem jelenik meg, a bal felső részen a lista fölött kiválaszthatják, hogy csak az oldalak listájában kívánnak keresni. Itt kattintsanak a Vatican News ikonra. A csillag megjelenése után az új beállítást a kézgombbal tudják elmenteni. A Vatican News Facebook oldalán a fedőkép alatt a kedvelés, a követés és a megosztás opciók mellett található három pontra kattintva válasszák ki a régióváltás lehetőséget és az ország felsorolások közül Magyarországot.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért.
Búcsúznak a szerkesztők
Szabó Ferenc
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudetur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. igéző, vallomások Isten szaváról.